valóságos jelenlét. Liszt Ferenc magyar koronázási miséje. A műsort készítette Eckhardt Mária zenetörténész.
Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan előkívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét. Ezeket a sorokat a 62 éves Liszt Ferenc írta egyik magyar barátjának abban az időszakban, amikor nagy csatározás folyt a parlamentben a Budapesti Zeneakadémia létrehozása körül. Az 1811-ben Ridingban, később használatos magyar nevén Doborjánban született nagy zongoraművész és zeneszerző, anyanyelve német volt, hiszen édesanyja Kremszi osztrák asszony, édesapja német ajkú, de magyar öntudatú, nyugat-magyarországi polgár, az Eszterháziak intézője volt egy kis faluban, amelyet az első világháború után Ausztriához csatoltak. Riding ma is egészen közel fekszik a leghívebb magyar városhoz, Sopronhoz, ahol a csodagyerek Liszt Ferenc 1820-ban, 9 évesen első nyilvános koncertjét adta. Liszt legkedvesebb nyelve mégsem a német, hanem a francia volt, hiszen serdülőkorát és ifjú éveit Párizsban, a kultúra akkori fővárosában töltötte. Később élt Svájcban, Itáliában, majd kora legsikeresebb zongora virtuózaként beutazta egész Európát. Aztán csaknem másfél évtizedig Németföldön, a türingiai Weimarban élt, mint udvari karmester. 1861 végén Rómában telepedett le, és csak élete utolsó bő másfél évtizedében, 1869-től 86-ig osztotta meg idejét évente rendszeresen Budapest, Weimar és Róma közt. És ez az igazi európai, mégis egész életében magyar állampolgár maradt, és mindig magyarnak vallotta magát, annak ellenére, hogy ifjabb évtizedeiben csak rövidebb látogatásokat tett szülőföldjén. De mindig igyekezett, idézem, előmozdítani a magyar zenekultúra ügyét. Itthon támogatta új zenei intézmények, mint a Nemzeti Zeneakadémia létrejöttét, bátorította és segítette a magyar muzsikusokat. Külföldön pedig népszerűsítette nemzeti zenénket magyar rapszódiáival és más olyan nagyobb szabású kompozícióival is, amelyekben a magyar zenei elemek kiemelt szerepet kaptak. Nem véletlen tehát, hogy amikor az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlás és a magyar nemzeti fejlődés hosszú visszafogása után 1867-re végre létrejött az osztrák-magyar kiegyezés, melynek megpecsételéseként Ferenc József osztrák császárt és Erzsébet császárnét magyar királlyá és királynévá koronázták, az ünnepi mise megkomponálására a magyar művészek Liszt Ferenc felkérését szorgalmazták. Ő már az esztergomi bazilika 1856 évi felszentelésére komponált miséjével bizonyította, hogy nem csak boldogan vállalja az ilyen felkéréseket, de mélyen átélt, teljesen újszerű egyházi muzsikával ajándékozza meg szülőhazáját. Liszt már meg is komponálta a szándékosan rövid és kifejezetten magyar karakterű ünnepi misét, amikor még mindig folyt a harc azért, hogy ne a bécsi udvar zeneszerzőjének miséjét játsszák Budán a koronázáskor. A magyar zenésztársak petíciója és a magyarokkal rokonszenvező Erzsébet császárné közbenjárására végül mégis Liszt zenéje hangzott fel a Mátyás templomban, de osztrák muzsikusok előadásában. Maga a zeneszerző nem is kapott hivatalos meghívást a szertartásra, s a karzatról hallgatta végig a misét, majd a továbbiakat be sem várva távozott. Amikor a Lánchídon át pesti lakása felé ballagott, a királyi párra váró tömeg a szerény abbéruhás zeneszerzőt olyan ovációban részesítette, mintha ő lett volna a nap igazi hőse. A magyar koronázási mise csak 2 évvel később szólalt meg Pesten magyar közreműködőkkel és a szerző saját vezényletével. Azóta gyakran műsorra tűzik, különösen az ősbemutató színhelyén, a budavári Nagyboldogasszony ismert nevén a Mátyás templomban, ahol ünnepi előadása a koronázás 150. évfordulóján is felhangzott.
Valóságos jelenlét. Liszt Ferenc magyar koronázási miséje. A műsort készítette Eckhardt Mária zenetörténész. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszussal készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió. Szeretetből.
Fekete István. Karácsony éjjel. A konyhából behallatszott a tűz pattogása, de aztán betették az ajtót, s a kocsmában csend lett. A bádog lámpaernyő karimája némán hajlongott a repedezett gerendán, és amint a láng meglibbent, mintha valaki sóhajtott volna. Az árnyékok puhák és mélyek lettek a sarkokban, s a homály barna ködöt lehelt az asztalokra, melyeknek kecskelába aggódva kapaszkodott a padló gödreibe, hogy szét ne csúszson. Az ablakok arcán csendesen szivárgott a cseppé hűlt pára. Az ajtókilincs ferdén állt, mintha valaki állandóan be akarna jönni, s a székek úgy álltak az asztalok mellett, mintha fáradt karfájukkal szívesen az asztalra könyököltek volna. Ekkor megpendült egy húr a kemence mellett a sarokban. Az öreg tallér mindjárt rátette kezét a cimbalomra, mert véletlenül ütötte meg a húrt, de a lágy zendülés már szétszállt a szobában. Megsimogatta a falakat, lengett egy kicsit a levegőben, aztán visszahult a cimbalomra, mint a fészekre a fáradt madár. Zimányi felemelte könyökéről a fejét, a homályban nem látta az öreg cigány arcát, de érezte, hogy nézi. Töltött magának. Van poharad? Tallér. Hát akkor tartsd ide. Ittak. A lámpa hunyorgott, s a cigány visszaült a sötétségbe. Miért sóhajtozol, Tallér? Csak úgy sóhajtozok, én is szállom, minek örüljek? Elmúlik minden. Elmúlik, Tallér. De azt úgy is tudtuk. Tudtuk, instálom, csak nem gondoltunk rá. Így áll, Tallér. A cigány széttörölte borzas bajuszát, párás fekete szemében felcsillant valami kis fáradt láng. Muzsikálgas, Tallér.
Ma?
Ma? Hát csak úgy magunknak. A kocsmáros benézett az ajtón, megtöltötte az üveget, rovást húzott a falra, aztán kiment. És a cimbalom beszélgetni kezdett. Halkan, akadozva, mintha emlékeiben keresgélne, néha felkiáltott, néha megjajdult, aztán csak úgy dúdolgatott magában, mint a pusztán kaszáló szél. Zimányi véreres szemei elnéztek valahova. Fehér haja puhán simult halántékához, és arra gondolt, mi lesz, ha egyszer elhallgat a cimbalom. Elalszik a lámpa, és elalszik minden. Ki lesz ez a hely, melyen 30 éve iszik? Hová lesz a nóta, a mámor? Jó lesz-e aludni? Aludni. Aludni. Úgy érezte, jó lesz. Fülében csengett a cimbalom, és megbékélve bólintott. Hát, alszunk, no. Nem iszol, Tallér? Az öreg cigány nem válaszolt. Aszott fekete kezét rátette a cimbalomra, s az ajtóra nézett. Jár valaki odakünt. A kilincs bólintott, mintha igazat adott volna Tallérnak, és óvatosan kinyílt az ajtó. Egy ember jött be, aztán egy asszony, vállukon hó. Jó estét! Jó estét! Bólintott szívesen Zimányi. Esik? Esik. Hova? Palánkra. Oda várnak bennünket karácsonyra. Karácsonyra. Hát persze, persze, karácsony van. Régi karácsonyok villantak fel Zimányi emlékei közül, de azután hamar elhamvadtak, gondolatai elfáradtak, mire odaértek, és csak az orrába kúszott valami régi fenyőillat. A kocsmáros odaállt a vándorok elé. Mi kellene? Csak megpihennénk, ha szabad. Az asszony fáradtan felnézett. Egy kis kenyeret kérnénk, pénzért. Zimányi megfogta a kocsmáros kabátját. Adjon nekik szalonnát is. A kocsmáros a vándorok elé tette az ételt. Köszönjék meg ennek az úrnak. De amikor az ember felállt, Zimányi egy intéssel leültette, ne köszönjenek semmit. Újra gondolkodó csend lett, csak a kést lehetett hallani, amint vágta a kenyeret, és a pohár koppant az asztalon, amikor Zimányi letette. Később Tallér megszólalt. Mókus! A vándorok előtt egy kis vörös mókus ült az asztalon, és a kenyérhéjat eszegette. Okos, fekete szeme néha körülvillant a szobában. Szelíd? Mint a gyerek. Csak megszorítani nem szabad, mert akkor harap. Zimányi felkelt, nehézkesen odament az asztalhoz, és megsimogatta a mókust. A kis állat megszagolt a Zimányi kezét, aztán végigfutott a karján, és belekukkantott zsebébe. Nincs ott semmi, te bolond! Ha? Az én zsebemet is kiszokta forgatni, mondta a vándor, hogy talál-e valamit. Múltkor megrágta a pipámat, azt nem szerettem. Meg hát nemigen talál én nálam semmit. Nem adja el? Hát el nem adom, de az úrnak odaadom. Tudom, jó dolga lesz. Zimányi hosszas beszélgetés után pénzt tett le az asztalra. Hogy neve legyen a vásárnak. Egyedül vagyok. Eljátszogatok vele. Ez lesz az én karácsonyom. Diót hozatott a kocsmárossal, s a mókus észre se vette, amikor régi gazdái elköszöntek. Zimányi már a kucsmáját is odatette, hogy a mókusnak helye legyen, ha elálmosodna. Amikor Tallér féltékenyen megpendítette a cimbolmot. Hozas még egy üveggel, Tallér, de diót is. A mókus megszagolta a bort, a diót pedig Zimányi kucsmájába hordta. A cimbalom halkan zengett, künn hult a hó, nyári kórószálak álltak az utak mellett, valahol messze csengett egy szánkó, varjak aludtak a jegenyéken, és a hidak alatt úgy susogott a víz, mintha mesét mondana az öreg hídlábaknak. Zimányi felcihelődött, dúdolt is valamit, de lábait azért egyenesen rakta. Itt maradsz, Tallér? Hová mennék, instálom? Hát te, mókus? A mókus nem válaszolt, csak pislogott. Zimányi zsebre rakta a maradék diót, s a mókust is odatette. Ehetsz út közben is, ha akarsz. És lassan lépegetett hazafelé. Az út, mint a bársony. Bottya nem koppant, lépése nem dobbant, s arcára néha hópehelyesett, mint a hűvös csók. A falu végén kis erdő, s az erdőn túl Zimányi háza. Jó lenne, ha a várakozó lámpás intene belőle, de nincs már senkie, aki világot gyújtana az öreg házban. Nem nagy a hó. Mégis nehéz a járás, és az erdőfái között, mintha álmos köd ülne. Megáll Zimányi, és botjával a hóra ütött. Milyen puha, akár a párna. Hideg nincs.
Aztán
leült a határdombra. Megcsörrentek a diók, a mókus kiugrott a zsebéből, és felszaladt az öreg ember vállára. Ne csiklandozz te, hessegette el a mókus szaglászó orrát. Csak egy kicsit pihenek. A mókus leugrott a földre. A hónak szabadság szaga volt. Az erdei nagy csend susogni kezdett fülében, és az ágok ugrásra ingerelték. Az árokparton bodzafa állt, és ilyetten ébredt fel, amikor a mókus végig szaladt rajta. Mit akarsz te? Szállást keresek. Az ember elaludt, s én elszöktem. Nem tudod, hol találnék szállást? Eredj a bükkhöz. A kis mókus átlendült az öreg bükk alsó ágára. Azt mondta a bodza, hogy te adsz nekem szállást. Nem adok. Nincs, de ha lenne, se adnék. Majd ad más. De nem adott a kőr is se, a cser se, a vadcseresznye. Csak a fejét ingatta. A nyír pedig még a fiatal vesszőit is megsuhogtatta. Eredj, minket bajba ne keverj! Elgondolkodott a kis mókus. Miféle bajba? De bolondokat mond ez a nyír. Csak az öreg tölgy mondta meg kereken. Nem szabad. Ne kérdezd miért, de nem szabad. Különben magam sem tudom miért, de menj, ahonnan jöttél. Zimányi akkor már mélyen aludt az árokparton. Azt álmodta, hogy egy hideg kéz nyúl a kabátja alá, de nem a pénztárcáját, hanem a szívét keresi. Arca sárga lett, feje előre bukott a kínban, hogy megmozduljon, de nem tudott. A kis mókus ekkor ért oda, felugrott az öregember vállára, és lerázta magáról a havat. Erre már felébredt Zimányi, nagyot lélegzett, azután tántorogva felállt. De mi ez a hideg a nyakánál? Oda nyúlt, és eszébe jutott a mókus. Hát, te ébresztettél fel, te? Bizony jó, hogy felébresztettél. Megkereste Bottyát, és lassan lépegetve elindult hazafelé. Zsebében megzörrentek a diók, és régi karácsonyok zendültek meg szívében. Régi fények csillogtak a lámpa lángjából, amikor meggyújtotta, és a bútorok öregesen körülfogták, mint aki messze útról érkezett. A mókus vidáman ugrott az ágy karfájára. A kályhában halkan dudorászott a szél, s elkergette a felhőket az égről, hogy az emberek láthassák a csillagot. És láthassák a fák is, a tölgy, a cser, a nyír, az egész erdő, akinek üzenetet hoztak lágy hópelyhek, hogy ne adjanak szállást a mókusnak, mert akkor örökre elalszik az öreg Zimányi, pedig karácsony éjszakáján nem szabad senkinek meghalni.
Mária Rádió. Az Ima Urák liturgiája, kompletórium következik.